Nagyon szépen köszönjük Panda György úrnak a előadását. A vége utáni újabb vég az talán az volt a leginformatívabb és a legjobban érdeklő információ az egybegyűlteknek. A szakmai előadások ezennel véget értek. Viszont nagyon szép számmal jelentek meg támogatóink, és a támogatóink közül lehetőséget kapnak páran, hogy felszólaljanak. Első felszólaló Kardos József lesz, a Holland Trade Kft-től. Józsefet megkérdeztem, hogy miről szeretne beszélni, azt mondta, hogy arról, hogy mi újság a piacon. Ez nagyon szokott minket érdekelni, hogy mi újság, úgyhogy szeretném meghallgatni, hogy mi újság.
Szeretettel köszöntök mindenkit, szervusztok! Köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk itt a megszólalásra. Próbálom röviden összefoglalni a mondandómat. Nagyon sok mendemonda hír, álhír kering, azt hiszem, a levegőben, ezt szeretném tisztába tenni, és rögtön előre szeretném bocsátani, amit most el fogok mondani, az a mai nap és ebben a percben érvényes, mert a világ változik, tehát lehet, hogy mire befejezem a mondandómat, ennek lesz olyan része, ami már nem teljesen úgy van, és ezt nyilván én nem akarattal csinálom, hanem azért, mert a legjobb tudásom szerint próbálom azt elmondani, amit tudunk. Tehát ugye itt azt gondolom, hogy elsősorban mindenkit a növendékértékesítés az, ami érdekelhet. Ugye Marci bácsi említette, hogy ugye jelentősen csökkentek az árak. Sajnos bekövetkezett egy olyan változás a jelenleg legjelentősebb exportpiac a növendékbikának, Törökország. Ugye tavaly évben bekövetkezett egy olyan változás, ami eddig piac liberalizált volt Törökországban, tehát bement a török állattartó, vagy esetleg kereskedő az ottani minisztériumba, kért egy bizonyos mennyiségre importengedélyt, eljött, ha magyar marhát akart venni Magyarországra, vagy hozzánk jött, vagy nem más, vagy máshoz ment. Elmentünk a tenyészetekbe, megnéztük, ez olyan szempontból volt jó, volt, aki sarolé marhát akart venni, volt, aki limuzint akart venni, volt, aki az ár érdekelt legjobban, meg lehetett valahogy egyezni, és ezt a jelentős keresletet, azt hiszem, az árak bizonyították, hogy szépen ki lehetett használni. Törökországnak egyébként éves szinten körülbelül 500 ezer növendék marhára van igénye importra, hiszen importálnak jelentős számú tenyészállatot, de ezeknek a tenyészállatoknak egy jelentős része az első év után a Vágóhídon végzi. Tehát ez volt ez a rendszer, voltak egy kialakult árak, ugye itt indult ilyen 3-7, 3-2, 3-5, eljutottunk a 4 eurós árakig. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek egy arany időszak volt, majd arról nem szeretnék beszélni, hogy mit gondolok én arról, hogy miért alakult ez így, hogy mégse így legyen, mert ugye bizonyítékaim nincsenek, olyat pedig nem szeretnék mondani, ami esetleg nem igaz. Bevezettek egy olyan rendszert, jelenleg egy állami cég kezébe rakták az importnak a lehetőségét, őket úgy hívják, hogy Etve Süt Kurumu, ez egy állami cég, az Etve az a marhát jelenti, a Süt pedig a tejet, tehát ők koordinálják a marha szektornak a dolgait. Ők hirdetnek időnként tendereket, bizonyos időszakra, 3 hónapra, fél évre, 1 évre, stb. Ezek a tenderek úgy néznek ki, hogy az első tenderen indultunk mi is. Mi voltunk az egyetlenek, akik a formai követelményeknek megfeleltek. Többféle dolgot kellett letenni, többek között a pályázott mennyiség 6%-ának megfelelő bánatpénzt. ennek egyedül mi feleltünk meg, mi adtunk egy olyan árat, amire azt gondoltuk, hogy az előző évek tapasztalataiból kiindulva megfelelő lehet mind a török felvevő piacnak, mind itt a termelők sem mutatnak rögtön ajtót nekünk. Ezt a tendert mint egyetlen induló meg is nyertük, majd egy nap múlva érvénytelenítették ezt a tendert, mert ők azt gondolták, hogy ez az ár ez nem felel meg. Majd ezek után ugye kaptak különféle török érdekeltségű cégek importengedélyt, elkezdtek szállítani, majd ez év két hónappal ezelőtt, három hónappal ezelőtt leváltották a mezőgazdasági minisztert, és az új miniszter, amikor hirdette az év második felére, illetve a jövő év elejére a tendereket, megnézték a beszállítók listáját, és akkor nézték, hogy hát hoppá, Holland egyetlen egy alkalommal nyert, de a beszállított mennyiségnek a 60%-a mégis az van a bizonyítványokon, a Holland volt a feladó, ők azt mondták, hogy na jó, hát akkor próbáljunk meg a Hollanddal, csak hát itt a tárgyalási pozíció az elég rossz volt, mert elénk tettek egy árat, hogy na tessék, itt ez az ár, ezt hogyha aláírjátok, akkor rendben van, hanem akkor nézzetek ki a folyosóra, ott még várakoznak egy páran. Úgyhogy jelen, azért mondtam, hogy ma és ebben az időpontban jelenleg a Holland Trade-nek van érvényes aláírt szerződése ebben a török céggel. Ezt én nem tudom megmondani. Ők azt mondták, hogy nem fognak másnak engedélyt adni, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem fognak. Ezt akkor mondták, hogy ezt megváltoztatják, nem tudom. Egyetlen egyet szabadítottak föl, Dél-Amerikából az importot azt felszabadították. Először úgy volt, hogy teljes Dél-Amerikát, de nem, csak Brazília maradt az, ahol privát cégek vásárolhatnak, ami egy kicsit azért kedvezőtlen, mert ugye Brazíliát marhatartás szempontjából három részre lehet osztani, Dél-Brazília, Közép és Észak, ebből Közép és Észak az erősen trópusi jellegű klímával, ennek megfelelő marhafajtákkal, tehát ez a Brangus, Brahma, Zebu és ezek keresztezései, amelyek azért nem igazán jól bírják ezt az európai klímát, tehát télen importálni onnan, mivel a török istállók sem zömében zártak és nem fűtöttek, nem igazán bírják ezt a klímát. Uruguay is úgy volt, hogy fel fogják szabadítani, de Uruguayt végül is nem szabadították föl, ott továbbra is csak az állami cégen keresztül lehet Törökországban. Tehát ez sajnos nem piac, itt egy diktátum volt, itt azt lehetett mérlegelni, hogy elfogadja az ember, vagy nem fogadja el az ember. Tehát mondom, voltak itt mendemondák, hogy a Holland nyomta le az árat, mi voltunk a minden piac tönkretevője. Mondjuk ehhez kicsit hozzá is vagyunk szokva, mert ugye bármi anomália történik az országban, akkor általában minket említenek első helyen. Én azt szeretném itt most elmondani, hogy ez nem így történt. Tehát itt egy letették, ez van, jó, írd alá, nem jó, akkor majd aláírja más. Az árakról, mert ugye gondolom, hogy ez is érdekelhet mindenkit. Tehát ugye van egy ár, abból kell nekünk a szállítás és egyéb dolgok, a költségeit levonni, majd némi nemű nyereséget kell képezzünk, mert ráfizetésből mi sem élünk meg. Hát ebben igaza volt Marci bácsinak, hogy ez egy rossz helyzet, mert ugye a termelőknek pedig az a döntési lehetőségük van, hogy ezt odaadják ennyiért, vagy nem. Én 2018 év végéig én nem gondolom, hogy ebben változás lesz, ha nem lesz valami olyan történés Törökországban, amit nem tudunk kiszámolni. Mindig egy bizonytalan piac, ugyanis ugye Európai Unión kívül van, tehát ők egyik napról a másikra hozhatnak olyan szabályokat, ami segíti vagy akadályozza a dolgokat. Hogy ezt forintra is lefordítsam jelenleg, ami lehetőséget látunk, ez egy ilyen 900 forintos árcentrum, 8% súlylevonás mellett és a török előkészítésnek megfelelő állategészségügyi procedúra után. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy idén még augusztus végéig volt egy lehetőség valamivel alacsonyabb áron, de 350 kilóig mehetett a marha, jelenleg ezt visszavitték 300-ra. Én egyszer megkérdeztem egy török minisztériumi embertől, hogy tessék nekem megmondani, hogy melyik a kedvezőbb egy török farmer számára, a 11,5 hónapos 200 kilós borjú, vagy a 10 hónapos borjú, amelyik esetleg 360, esetleg 400 kiló. Nem tudtak rá válaszolni, ők, ugye van egy bizonyos vámtarifa besorolás, ők erre fogják, hogy hát ezt ezért nem lehet, ugye van egy olyan vámtarifa kód, hogy 160-tól 300 kilóig, és hogy ők ezt nem tudják vámtarifailag kezelni, pedig dehogy nem. Ezek a jelenlegi lehetőségeink, természetesen ha vágóbika van, arra is van lehetőség. Ugye itt, amikor Hódmezővásárhelyen jártam, találkoztam és beszélgettünk több tenyésztővel, tenyésztő szervezettel, mert ott akkor megint volt egy kis anomália a piacon, itt a tenyészmarhák és az ő pedigréjük, és a melyik a pedigrés marha, melyik nem. Ezt ugye a Nébih aztán megpróbálta leszabályozni, majd ennek utána egy hónapon belül megjelent egy olyan török rendelet módosítás, hogy tenyészállatként ki lehet vinni azt az állatot, amelyiknek az útlevelén az adott fajta megjelölése szerepel. Tehát a sarolé van a marha levelén, akkor elfogadják ők tenyészállatnak, sarolénak, ha limuzin van, limuzinnak. Nem gondolom, hogy ez volt a jó megoldás, mert szépen lefelé húzta a valóban tudatos tenyésztő hosszú évek alatt sok munkát beletéve kialakított állományoknak az üszőárát lejjebb nyomta, a nem lebecsülve, akik nem ezzel foglalkoznak, tehát nem törzstenyészetek, nem tenyészállatot állítanak elő, az ő árujukat félreértés ne essék, de hát így összehúzta az árakat, tehát jelenleg egyedül Magyarországon a magyar tarka, vagy szimentáli, vagy flekfi fajtánál van kikötve az, hogy azok csak pedigrével mehetnek. A limuzin sarolé az mehet pedigré nélkül is, amennyiben az van megjelölve a marha levelén. Ott körülbelül ilyen bika árak, körüli árak alakultak ki. Most ebben van egy kis megtorpanás, ennek az az oka, hogy gyűjtik az információkat, és van egy olyan török kormánytervezet, hogy ezt is beteszik állami kézbe, most magáncégek vásárolhatják az üszőket, ezt is beteszik állami kézbe, és ha igaz és jó az információm, akkor egy 30%-os támogatást fognak fizetni a török termelőknek a behozott tűzők, megvásárolt tűzők után. Ez szerintem egy 2-3 héten belül el fog dőlni. Próbálnak kiírni megint egy pályázatot, amit tavaly mi csináltunk, 51 ezer darab üszőt szállítottunk Törökországba, amelyik ugyanazokkal a feltételekkel mentek, mint bikák, tehát ott lehetett keresztezett, ott nem voltak ez, ott volt egy kor megjelölés, ami érdekes volt, ugye 6 és 13 hónap közötti üszőket lehetett kivinni erre a célra. Van egy ilyen tervezet is, de szerintem ez november közepe előtt nem fog realizálódni semmiképpen. Akkor még nagyon röviden picit érintve az állategészségügyi dolgokat. Ugye jelen állás szerint úgy néz ki, hogy december folyamán letelik az a két év a kéknyelv, a glutong esetében, ami azt fogja jelenteni, hogy ha addig nem lesz újabb kitörés Magyarországon, akkor Magyarország két év után újra visszakapja a kéknyelv mentes státuszát. Én ettől függetlenül, legalábbis mi a Hulland cégcsoport úgy döntött, hogy mi nem fogjuk befejezni a vakcinázást, mert én nem gondolom, hogy hosszú távon nem fog újra megjelenni, mert a szúnyog van, a szúnyog jön, ha bárhol találnak vírus pozitív állatokat, akkor ugye ott telepi zárlat, egyebek, ez természetesen mindenkinek a saját józan döntésére van bízva, hogy folytatja a vakcinázást, elkezdi, újra csinálja. Jelen esetben december 31-éig egészen biztosan csak vakcinázott állatok kerülhetnek török exportra, hogyha a növendékbikáról beszélünk. A másik változás pedig január 1-től életbe lép egy új bizonyítvány Törökország felé. Ez annyi változást fog tartalmazni, hogy IBR vizsgálat belekerül a török bizonyítványba. Ez pedig jelesül azt jelenti, akinek az állománya IBR-mentes, gyakorlatilag teendője nincs, nem kell neki vakcinázni, viszont ELISA vizsgálatot kell végezni, ugye ez az ELISA GB vizsgálata az ilyen esetekben. Aki pedig tudja magáról, hogy nem mentes, az viszont próbálja meg betartani azt a protokollt, amit az IBR vakcinázás előír, tehát 4 hónapos koráig az elsőt mindenképpen kapja meg, legyen utána megismételve ez a vakcina, ugyanis az van, hogy ilyen esetben ugye ELISA GB vizsgálatot kell elvégezni a vakcinázott állományoknál, és sajnos ugye az az állat, amelyik a vakcinázás előtt, a védettség kialakulása előtt esett át IBR fertőzésen, az pozitívvá válik. Ugye mi elég nagy mennyiséget vásárolunk, csináltunk már ilyen teszteket, és bizony vannak állományok, ahol beleestünk abba, hogy 10-20% is pozitív volt, tehát azok az állatok, akik már előtte átestek ezen a vírusfertőzésen, mert ugye ott ki tudják mutatni, hogy a pozitivitás az a vakcinától van. Ja, és nagyon fontos, tehát csak marker vakcinát használjunk. Tehát én tudom, hogy vannak források, ahol nem, de hát ugye 148-as rendelet alapján ennek a vakcinának az árát ugye az államtól vissza lehet igényelni, tehát nem gondolom, hogy az olyan költség, amin spórolni kellene. Volt olyan állatorvos, aki azt mondta, hogy ő tulajdonképpen nagyon örül ennek, hiszen én nem tudom hány éve, erre nem emlékszem pontosan, elméletek van egy kötelező IBR-mentesítési program Magyarországon, de ezt úgy indították el, hogy semmiféle szankció nincs, aki nem csinálja, nem csinálja. Előbb-utóbb talán el kéne jutnunk oda, hogy szépen, ha oltjuk végig és évek során ezeket ismételjük, akkor eljuthatunk oda, hogy IBR-mentessé válik Magyarország, sok mindenbe könnyebbséget jelentene. Ha esetleg bármi kérés van, itt vagyok, és igyekszem válaszolni. Köszönöm.